Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet ezen a szombaton, és örülök, hogy ilyen szép számmal azért így együtt vagyunk, mert nagyon fontos témát szeretnék ma veletek átgondolni. A délelőtt úgy nagyobb léptékben, délután pedig egy kicsit ilyen egyéni módon egy embernek, egy régmúlt embernek egy konkrét élethelyzetében, ami nagyon is aktuális lehet nem sokára a mi számunkra is majd, szeretnék átgondolni tanulságokat. Tehát most akkor nagyobb léptékben szeretném, hogyha gondolkodnánk nevezetesen egy egyetlen ige szakaszról, ami annál hosszabb, úgyhogy nem is fogjuk felolvasni, mert nagyon hosszú, de nyissátok ki a Szentírást, azért, hogy előttetek legyen Lukács evangélium a 21. fejezetének az 5. versétől kezdve. Egészen a 36-ig fogjuk igazából részleteiben átgondolni ezt az ige szakaszt, tehát tényleg nagyon hosszú. Én majd természetesen fogok versekre utalni, és fogok bizonyos kifejezésekre majd rátérni, és ez majd a képernyőn is, a kivetítve is majd látható lesz az új fordításban egyébként, mert talán kifejezőbb az új fordítás bizonyos helyzetekben. Ebben az ige szakaszban nagyon határozottan ez a meglátásom, hogy kifejezőbb az új fordítás. Tehát ezért a kivetítőn majd úgy látjuk, amint ez az új fordításban megfogalmazva. Mi is ez az ige szakasz, ugye Jézus Krisztusnak a nagy profétikus beszéde. Ugye láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak a beszéde, ez a profétikus beszéd a Szentírásban 3 evangéliumban van lejegyezve. Ugye már János evangélista kivételével mind a 3 író, Máté, Márk és Lukács egyaránt lejegyezte. A legrészletesebb mindenképpen Mátéjé, hiszen a 24. és 25. fejezet Máté evangéliumában gyakorlatilag lejegyzi ezt a beszédet, és a hozzá kapcsolódó példázatokat, amelyek kifejezetten a végidőre vonatkoznak. Márk evangéliuma viszont nagyon tömören jegyzi le ezt a beszédet, néhány versben, egy háromnegyed fejezetben gyakorlatilag. Viszont Lukács evangélista az, akinél talán a legárnyaltabban, tömörsége ellenére is a leggazdagabban van lejegyezve, ilyen nagyon történelmi hűséggel megírva ez a beszéd. Ugye Lukásról tudjuk azt, hogy ő nagyon alaposan utána nézett mindig a dolgoknak, nem mintha a többi evangélista nem, de azért Lukács, aki foglalkozott történelemmel, értette a kora eseményeit, azért az ő evangéliumában látszik az, hogy különösen is figyelt ezekre a jézusi kijelentésekre. Tehát ezért választottam ezt az ige szakaszt, mert talán itt van a legárnyaltabban megfogalmazva, hogy hogy is lesz a végidőnek a sorrendje például. Milyen események fogják egymást követni, és miért, és milyen módon fognak bekövetkezni egymásból következően gyakorlatilag az események. Na most mielőtt elkezdenénk ezt az ige szakaszt tanulmányozni, azért hadd vessek fel egy kérdést. Miért kell nekünk ezzel foglalkozni? Hát nagyon banális a kérdés. Miért kell nekünk ezzel foglalkozni? Nem tudom, hogy eddig ugye, amióta adventisták vagyunk, ugye tudjuk azt, hogy végidőben élünk. Zárójelbe teszem hozzá, hogy nem csak az adventisták tudják, hanem a legtöbb keresztény kisegyház, a legtöbb, 99% mind azt gondolja, hogy a világ eljutott egy olyan helyzetbe, amiben már, ahogy egyszer egy német politikus Helmut Schmidt fogalmazott, vagy Isten menti meg az embert, vagy senki. Ugye Kant is ezt mondta rajtunk, már csak egy Isten segíthet. Ő ezt mondta jó pár évszázaddal ezelőtt, ma meg már ez határozottan igaz. Én azt hiszem, hogy a 2008-as év egy forduló pont a világ történelmének a szempontjából. Sokkal jelentősebb ez az év, mint ahogy azt mi gondoljuk. Hiszen a 2008-as év megmutatott valamit, amit eddig talán mi még hívő emberek sem nagyon gondoltunk komolyan. Tudat alatt legalábbis nem. Nevezetesen azt, hogy ugye eddig a világ megszokott egy gazdasági rendszert, különösképpen a fejlett világ, amiben mi is beletartozunk, tehát azért bármennyire is nagy problémák vannak Magyarországon, azért még mindig a fejlettebb régióhoz tartozunk, bőségesen így van ez, hiszen azért összehasonlítva egy akárcsak egy Albániával mondjuk azért sokkal jobban állunk. Tehát megszokott a világ egy gazdasági rendszert, egy politikai rendszert, amely 2008-ban nagyon elkezdett inogni, főleg a gazdasági. Én azt hiszem, hogy ma már senki nem vonhatja kétségben, hogy a világ sorsdöntő változások előtt áll. Olyan változások előtt, amely minden embert akár tetszik, akár nem érinteni fog, és minden embernek ezzel szembe kell nézni. Na most erről majd még szeretnék azért szólni, csak azért gondoltam ezt így megvillantani rögtön az elején, hogy lássuk azt, hogy mennyire aktuális Jézusnak ez a beszéde. Kezdjük azzal, hogy mi is váltotta ki azt, hogy Jézus elmondja ezt a beszédét. Ugye a 21. fejezetet, ha magunk előtt látjuk, akkor azt láthatjuk, különösképpen itt az 5.-6. versben, ugye mutogatják Jézusnak a templomot, mutatják neki, hogy hát milyen szép, nézd meg ezeket a köveket, hát azért örökkévaló dolgok ezek. És akkor Jézus mond egy kijelentést. Bizony jönnek majd napok, amikor mindezek közül semmi sem marad meg, amikor elpusztul az egész város, és ez a templom is. De nem tudom, mit éreztek a tanítványok, akik olyan fenkölten sétáltak Jézussal az élen, egy biztos, hogy megdöbbentek. Mindenki azt mondta a jeruzsálemi templomról és a városról, hogy örökkévaló, hiszen a farizeusok is azt hirdették, hogy igen, Dávid királysága eljön, és Izrael örök dicsőségbe fog majd kormányozni a földön. És akkor egyszer csak Jézus azt mondja, hogy szó nincs erről, ennek a városnak el kell veszni. És nem csak a városnak kell elveszni, hanem a templomnak is el kell veszni. És ezek után ezt a megdöbbentő kijelentést hallva, a tanítványok maguk között fölteszik Jézusnak a kérdést. Mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele a te eljövetelednek? Lukásnál ez így nem szerepel ez a fél mondat, de a másik evangéliumban viszont szerepel. Miért tették így fel a kérdést a tanítványok? Jeruzsálem, amit mondtam, örökkévalónak tetszett az emberek előtt. Azt mondták a zsidók, hogy ez egy örökkévaló város. Ha ez a város elpusztul, akkor a világ is elpusztul. Nincs tovább a világ sem. És ezért kötötték össze így, hogy Jeruzsálem pusztulása a világ végével volt azonos az ő tudatukban, és ezért így tették föl a kérdés Jézusnak, hogy mi lesz a jele annak, hogy ez elkezdődik, és mi lesz a te eljövetelednek a jele és a világ végének. Na most miután a kérdés az így egybe mosta Jeruzsálem pusztulását és a világ végét, ezért Jézusnak is a választ hasonlóképpen kellett megadnia. Egybe mosva a két tényezőt, a két eseményt, Jeruzsálem pusztulását és a világ végét. 7. verstől kezdte Jézus a beszédét gyakorlatilag. Hogy kezdte? Bizony-bizony mondom néktek, hogy vigyázzatok, hogy el ne hitessen senki benneteket, mert jönnek majd olyanok, akik azt mondják, hogy én vagyok, és hogy az idő elközelgett. Rögtön óvással kezdi Jézus a beszédét. Vigyázzatok, hogy el ne hitessen benneteket senki. Mert jönnek majd sokan az én nevemben. Kik jönnek? Vallási tanítók, vallásos emberek. Azt mondja Jézus, hogy nem ateista világ lesz az, ami majd a végéhez jut, hanem egy vallásos világ. Ugye Jeruzsálemben is voltak ilyen emberek, akik messiásnak hitték magukat. Ugye tudjuk, hogy volt egy Simon nevű ember, aki így mondja az evangélium, az apostolok cselekedetei, valami nagynak állította magát. Ugye amikor a pünkösdi események bekövetkeznek, akkor nagy zúdulás támad a nép között, és a farizeusok is összeülnek, és azt mondják, hogy hát mi ez? És egy ember, Gamáliel azt mondja, hogy nézzétek, sok hamis próféta járt már közöttünk, és mindegyik elveszett. Ha ez a Jézus mozgalom Istentől van, akkor nem fog elveszni. Ha meg nincs Istentől, akkor elveszik. Nincs miért aggódnunk tehát. Emlékezzetek Simonra, aki kivitt embereket a pusztába, valami nagynak állítva magát. Elvesztek mind. Mai időben ez hatványozottan teljesedik. És még egy nagyon érdekes gondolat van, ami talán hangsúlyosabb egy kicsit, itt a utolsó gondolata a 7. versnek, 8., de inkább a 7., mert az idő közel van. Ezt mondják emberek, hogy az idő közel van. Milyen időről van szó? Ma ezt halljuk folyton, az idő közel van. Az ezoterikusok azt mondják, hogy a vízöntő korszaka jön el, mikor vége az ózsdi kereszténységnek, és helyette jön az Isten ember korszaka, az ember meglátja magában az isteni szikrát, és hatalmas dolgokra lesz képes. Gazdasági szakemberek mit mondanak? Eljött az idő. Miért jött el az idő? Mert ez a kapitalizmus, ez nem jó. Most már valahogy szabályozni kell a pénzügyi rendszert, mert az összeomlás fenyeget. Ezért volt fordulópont ez a 2008-as év. A vallási tanítók mit mondanak? És elsősorban ők mondják el, eljött az idő. Eljött az idő, hogy a polgári demokráciák helyett legyen egy tekintélyelvű társadalom. Ez ilyen komolyan fölmerül most már. Volt egy államfő Lengyelországban, ugye most már nem az, de éveken át irányította a lengyel államot, ugye Lech Wałęsa, aki nagyon sok mindent megélt az ő életében, és szakszervezeti elnöktől kezdve minden volt az életében, ugye Dánzban kezdte az ő pályafutását, ott volt villamossági szakember a hajógyárban, és annak lett a szakszervezetének az elnöke, később ugye a Szolidaritás szakszervezet elnöke, szóval sok minden befutott, és hát Lengyelország elnöke is volt több évig. Lech Wałęsa nemrég azt nyilatkozta, hogy hát elérkezett a világ egy olyan pontra, amikor már a polgári demokrácia nem oldja meg a problémákat. Ugye Churchill azt mondta a demokráciára, hogy a legjobb megoldás az emberiség számára, az összes botlásával, az összes félreérthető, talán vitatható tényezőjével együtt, de még mindig a legjobb. Na, ma már azért egészen másképp vélekednek a gondolkodók, és azt mondják, hogy most már egy jobboldali fordulatnak kell jönni az emberiség egészének az életében, mert az erkölcsi válság tarthatatlan, az erőszak mindent elsöpör, és ez így is van. A gazdasági élet az összeomlás szélén van, nem lehet az, hogy néhány bankár itt irányítgassa a földet, busás vagyonokat gyűjtsön, a kis emberek pedig szenvednek. Ezzel mindannyian egyet tudunk érteni. Valóban nem jó dolog ez, hogy néhány bankár gyűjtöget, az emberek pedig szenvednek. És gyakorlatilag ma már ott tartunk, hogy amíg ma jó létnek számító gazdasági társadalmakban Anglia, Németország, összeomlás felé közeledik a gazdaság. Angliáról olvastam nemrég az interneten, hogy minden elképzelhetőnél nagyobb recesszió várható. Olyat, amit a második világháború előtt sem nagyon láttak. Utána még kevésbé. Na most ez ugye mit erősít meg? Azt erősíti meg, amit a pápa néhány hónappal ezelőtt mondott, az interneten lehetett erről olvasni, hogy a pénz társadalmát felváltja az Isten szaván alapuló társadalom. Nyilván ő ezt nem úgy értette, hogy a Bibliát kell komolyan venni. Mert az Isten szava ugye kié, az ő szemébe az ő szava. Amit a pápa mond, az az Isten szava. Talán egy picit fékezi ezeket az eseményeket az új amerikai elnöknek a ténykedései, hiszen ugye ő mostanában eléggé szembe került a Vatikánnal, de nem tudjuk, hogy meddig tart ez a fékező hatalom. Majd erről még külön szeretnék szólni ezekről a fékező dolgokról. Más összefüggésben. Egy biztos, hogy az idő elközelgett, és most a világ egy sorsdöntő változás előtt áll politikai és vallási értelemben. Most már napirenden van az, és itt Magyarországon is ezt láthatjuk, hogy egy keresztény alapokon lévő, vallási alapokon lévő társadalom épüljön fel. Egyszerűen szükségszerű ez. Azért szükségszerű, mert a tőke, a piac már nem tudja szabályozni a társadalmat. Nagyon érdekes, hogyha tovább nézzük a beszédet, mert azt mondja Jézus a 8. versben, hogy sokan rémüldöznek majd, és azt mondják, hogy jön a vég. Mert háborús lázadások vannak, háborús feszültségek vannak. De azt mondta Jézus, hogy ez még nem itt a vég. A háborúk önmagában nem jelentik a vég közeletét. Erre ne figyeljünk oda, ez csak rémüldözés. Viszont a 10-től a 11. versig megadta azt a kulcsot, ami alapján kimondhatjuk, hogy jön a vég, közel a vég, vagy nincs közel. Idézem a 11. verset, azt mondta Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhínségek, járványok és földrengések minden felé. Beszélt itt is háborúkról Jézus, de más valamiről is beszélt. Háborúk, éhínségek, járványok, földindulások mindenfelé. Tehát nem egy helyen, nem egy-két helyen, nem úgy van, mint ugye mostanában látjuk azt, hogy Afrikában ugye polgárháború van, nem tudom én, Ruandában, Kongóban is sajnos hallunk erről, Bolíviában is tudjuk, olvastuk, lelőttek két magyar embert is, illetve nem tudom, hogy egyet, vagy kettőt, egyet letartóztattak, mert azzal vádolják őket, hogy megölték volna az elnököt, tehát vannak polgárháború is feszültségek, Jézus viszont arról beszélt, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, miközben éhínségek vannak, és földindulások mindenfelé. Hogyan tudjuk ezt azonosítani? Még egy dolog van, ami a gazdasági összeomlás mellett, ami a világot fenyegeti, legalább ilyen súlyos, ha nem súlyosabb, mert ugye befolyásolni fogja a gazdasági rendszert is. Ez pedig a klímaváltozás. Pár nappal ezelőtt olvastam az interneten egy cikket erről. Megkérdeztek pár száz tudóst, akik foglalkoznak ezzel, hogy hát hogyan is képzelik el, vagy hogyan is látják ők a klímaváltozásnak az eseményeit. Milyen mértékű lehet ez a változás? 100 éven belül mondjuk. Ugye az első hírek, amikor ezek megjelentek arról, hogy a Föld éghajlatával valami nagyon nincs rendben, azok arról szóltak, hogy 2 fokos felmelegedés várható az átlag hőmérsékletben. Most ott tartanak a tudósok, hogy minimum 4-5 fokos. De legrosszabb, legjobb esetben is 3. Nagyon kevés olyan klímakutató van, amelyik azt mondja, hogy hát a 2 fokos emelkedés az tartható. A legtöbbjük, 90%-uk azt mondja, hogy a 2 fok az alulmúlja az elképzeléseket. Na most ez mit eredményez, ha ez bekövetkezik? Nyilván ugye tudjuk a Szentírás alapján, hogy azért nem kell erre 100 évet várni, mert már most azt mondják, hogy a klímaváltozás sokkal gyorsabban halad, mint hogy az ember el tudta volna képzelni. Sokkal gyorsabban. Ugye ez tükröződik a jégolvadásban, az aszályok elhatalmasodásában. Tudjuk azt, hogy az évszázad erdőtüze söpört végig nemrég Ausztrálián, több száz halottal, olyan módon, amit ember nem látott még soha. Tehát világos, hogy ebben tévednek a tudósok, és a legoptimistább jóslatok is 3 fokról szólnak, a többi meg 4-5 fok, vagy még többről. Ami mit eredményez, összeomlik az egész éghajlati rendszer. Most ez mit mutat? Mi várható ebből? A víz. A vízkészleteknek a radikális elfogyása. Az édesvízkészleteknek a radikális csökkenése és elfogyása. Már most ezzel küzd az emberiség. Talán ezt még Magyarországon annyira nem érezzük, de néhány éven belül érezni fogjuk. Na most itt kezdjük azt megérteni, hogy mit jelent az, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. Nem egy kutató mondta már azt néhány évvel ezelőtt, most még inkább, hogy a következő háborúk azok nem az olajért, hanem a vízért lesznek. Tiszta vízért fogják a következő háborúkat vívni. Tehát amikor ez teljesedik, hogy nemzet nemzet ellen támad, és éhínség következik az egész földre, mindenfelé, plusz a földrengések, erről nem beszélnék, mert azt hiszem, hogy még borzasztóbb lenne, akkor jön el a vég, ezt mondta Jézus. És nagyon érdekes, ami a 12. verstől kezdve történik. Mert a 12. verstől kezdve arról beszél Jézus, hogy Isten népének milyen lesz a helyzete ebben az időben. Azt mondja, mindezeknek előtte, tehát mikor mindezek bekövetkeznek, tehát ez a végső összeomlás, amikor már a víz, az éghajlat, stb., amiről az előbb beszéltem, bekövetkezik, mindezek előtt kezeiket rátok vetik, elhurcolnak benneteket királyok elé, és átadnak benneteket a zsinagógákba, mondja Jézus itt a 12. versben, és törvényszékek elé adnak benneteket. És ezek után beszél arról, hogy mit kell nekünk majd ilyenkor tenni. De most még mielőtt ezzel foglalkoznánk, egy mondat azért, hogy ezt be tudjuk illeszteni a jövendő események sorába. Ja, láttuk az előbb, hogy most a világon egyre többen kezdik azt boncolgatni, hogy polgári demokráciának már nem sok értelme van, ez már egy ideig múlt dolog, mert a világot egy erkölcsi, vallási hatalom tudja csak megmenteni. Pár évvel ezelőtt egy író, aki Nobel-díjat kapott, azt mondta, hogy jobb lenne, hogyha az emberiség dolgait a papok irányítanák, és nem a politikusok, mert a politikusok csak romba dönteni tudnak mindent. Zárójelbe tesszük hozzá, a papok is, csak ez a szerencsétlen író nem tudja, hogy nem olvasta a középkori történelmet. Minden esetre ő ebbe hisz. És hát nagyon sokan. Ugye Magyarországon is ezt láthatjuk, hogy beszélnek ugye a gonosz tengelyéről, meg a jóról. És a világban is erről beszélnek. A vallás hatalomra kerülése. Tudjuk évek óta a küzdelmet, hogy bekerüljön az alkotmányba, az európai alkotmányba a kereszténységnek az alap dokumentuma, tehát hogy a kereszténység Európa bölcsője és Európának az alapja. Ugye nem sikerült mindeddig. De egyszer be fog kerülni. Nem is olyan sokára bizonyára. Na most még egy dolog ezzel összefüggésben, hogy ha ez így van, akkor nyilvánvalóan egy vallási hatalom előbb-utóbb tekintélyt kíván magának a Földön. Méghozzá elsősorban lelki tekintélyt először, aztán pedig fizikait is. Fizikai módon is követelni fogja, hogy minden ember hódoljon meg ennek a hatalomnak. Miért? Ugye a világ erkölcsi válságban van, ezt az erkölcsi válságot pedig csak a vallás hatalma tudja megoldani. Mondják ugye a politikusok is egyre többen. Na most aki a vallási hatalmat nem fogadja el, az mit mondanak? A világ ellensége. Ezek leszünk mi. Azt mondja Jézus, hogy zsinagógáknak adnak át benneteket, tehát élen lesz az egyház, aztán törvényszékek elé, tehát ez fokozódó valami lesz. Tehát nem úgy lesz egyből, hogy jövő héten már bíróság elé kell állni, hanem ez fokozatosan, gyorsan, de fokozatosan fog megvalósulni. Kezeiket rátok vetik, és királyok és politikusok, ugye ma így mondanánk, elé cipelnek benneteket. És nagyon érdekes, hogy Jézus mit mond ezek után, azt mondja, hogy tökéljétek el magatokban, 13-tól kezdve, hogy nem gondolkodtok azon, hogy mit mondjatok. Mit állt a helyes hozzáállás ebben az időben? Amit már ma meg kell tanulni. Feltétlen bizalom a Szentlélek Isten személyében. Feltétlen bizalom. Ezt már ma meg kell tanulni, nem akkor kell elkezdeni, mert hogyha akkor kezdjük el, akkor el vagyunk veszve. Most. Most kell megszoknunk azt, hogy nem a magunk tanácsai alapján járunk az élet dolgaiban, hanem kikérjük Istennek a tanácsát. Megint szeretném ajánlani, minden egyes alkalommal tehetem, akkor ajánlom Hombergernek a könyvét. Kötelező olvasmány. Mert ott pont erről van szó. Hogyan lehet az az én életem, hogy Isten vezessen? A lélek, a Szentlélek által hogyan vezessen engem az Isten? Mert erre lesz szükség. Azt mondta Jézus, hogy ne tökéljétek el magatokba azt, hogy mit fogtok mondani, hogyan fogtok nyilatkozni, úgy sem ér semmit. Megadatik nektek akkor. És a továbbiakban beszél Jézus arról, ami talán még húsba vágóbb, hogy kiszolgáltatok benneteket apák, rokonok, barátok, testvérek. Hát eléggé nem szívverítő ezt olvasni. Nem tudom, hogy beleszoktunk ebbe gondolni, hogy ez mit jelent. Olyan emberek, akikkel most talán barátságban vagyunk, kényszer hatására lehet, hogy ki fognak szolgáltatni bennünket. És ezért mondom azt, hogy most kell megtanulnunk Istenbe bízni. Hogy ne emberekbe bízzunk. Ne az embereknek a szeretetébe bízzunk. Jó dolog nyilván az, hogyha szeretnek bennünket, ez nem vitatom, de lesz idő, amikor ez semmit nem fog érni, sőt az ellenkezőjére fordul. Egészen odáig, hogy azt mondta Jézus, gyűlöletesek lesztek az én nevemért minden nép előtt. Ugye ezt látjuk beteljesedni, mert hiszen a tévé, a televízió, az, hogyha valakiről elkezdi mondani, hogy rossz ember, akkor azt az emberek el is hiszik, hogy rossz ember. Az emberek ma már nem szeretnek gondolkodni, hanem leülnek a tévé elé, és megnézik a tényeket, meg a híreket, meg az elemző műsorokat, és hogyha ott azt mondják az éjre, hogy az éj az nagyon rossz ember, és el kell pusztítani, akkor az éjről azt is fogják gondolni, hogy nagyon rossz ember, és el kell pusztítani. Tehát nem lesz nehéz megvalósítani ezt az új jobboldali hatalomnak, amely az egész világot uralni fogja, erkölcsi alapon, mondván, hogy a gazdasági válságot, meg az erkölcsi válságot meg kell fékezni valahogy, meg az erőszakot, nem lesz nehéz ellenséget találni abban, aki egy kicsit másképp gondolkodik. És itt érnék rá most, ugye ez a 16. és 19. vers között szól erről Jézus, hogy némelyeket meg is ölnek közületek, tehát lesznek mártíromságok is elvétve, de elő fognak fordulni, tehát nem tömeges lesz az érez, némelyeket, így mondja Jézus. És hát természetesen ugye a börtön, stb. Stb. 20. verstől kezdve a 24. versig picit Jeruzsálemet veszi Jézus górcső alá. Azt mondja Jézus, hogy amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek veszik körül, akkor kezdjetek el menekülni. Akik Júdeában vannak, menjenek a hegyekre, akik a városban vannak, menjenek ki onnan, mert a városban a bosszúállás napja közeledik. És hozzáteszi még ugye itt a 23. versben, jaj azoknak, akik ekkor ugye terhesek, tehát a terhes anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre, és kardéle hányják, és a pogányok tapossák, ameddig az ő idejük van. Ugye beszél erről Jézus. Talán egy picit idegenül hat ebben a beszédben, hogy miért kerül ez ide. Ugye a Jeruzsálemnek a sorsa előképe a világ sorsának. Mit jelent ez, hogy amikor látjátok hadseregektől körülvéve Jeruzsálemet, akkor fussatok. Mit jelent ez a mai életben? Hogyan tudjuk ezt beazonosítani most? Ugye, hogy is volt ez az ókori időkben? Elkezdték ostromolni Jeruzsálemet, elkezdték körülzárni, aztán valami miatt, nem tudni, hogy mi miatt, megtorpantak. Körülvette Jeruzsálemet a római hadsereg, anélkül, hogy megostromolta volna. Volt egy időszak, amikor a keresztények, akik hallgatták Jézus beszédét, és meg is fogadták, el tudtak menekülni. Hogy van ez a mai időben? Milyen értelemben teljesedik ez ma? Vagy milyen értelemben kell ezt érteni? Bár azt mondtam, ugye, hogy nem sokára várható egy jobboldali fordulat az egész, mindenképpen a keresztény Európa tekintetében is, de azért most még talán egy nagyon-nagyon-nagyon rövid ideig ez még egy picit fékeződni látszik. Ugye láttuk azt, ezt is idéztem nektek, hogy az új amerikai elnök hát nem hívta ki éppenséggel a pápának a szimpátiáját azzal, hogy aláírt egy-két olyan törvényt, ami ellenkezik a Vatikánnak az erkölcsi állásfoglalásával. Ugye abortusz például, ugye ez a leghírhettebb, amit Obama aláírt, és erre a pápa azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan. Látjuk azt, hogy Európában is, bár nagyon nehéz a gazdasági helyzet, de még mindig elég sokfelé baloldali kormányzás van. Hát Magyarországon ez éppen recseg ropog, nem is biztos, hogy megéri a jövő évet, de azért ugye nem egy Magyarország fogja eldönteni a világ sorsát, tehát nyilvánvaló, hogy azért globálisabb események kellenek ahhoz, hogy Magyarországon is bekövetkezzen úgy igazából ez a jobboldali fordulat, még akkor is, hogyha lehet, hogy jövőre bekövetkezik részlegesen. De Európában még azért azt láthatjuk, és Amerikában is mostanság, hogy egy picit ez fékeződni látszik. Tehát fölálltak már a szereplők, akik Isten népét fogják majd üldözni, de még nem indultak el az ő pályájukon. Mire ösztönözön ez bennünket? Milyen értelemben vett menekülésre ösztönözön ez bennünket? Hát most elsősorban lelki értelemben. Most, amíg tart ez a kegyelmi idő, sokkal-sokkal többet kell tanulmányoznunk a Szentírást, és sokkal-sokkal többet kell imádkoznunk, ha kell, akkor a szabadidőnkből is elvéve, hogy mire jön ez az idő, amikor már fölteszik a kérdést, hogy melyik hatalom az, ami számunkra fontos. A vallásos, erkölcsi hatalom, amely föláll nem sokára, tartóztathatatlanul föláll, visszatartás nélkül, pár éven belül, sokkal hamarabb, mint gondolnánk, vagy pedig Isten hatalma. Ez a kérdés mindenki elé fog kerülni egyszer. Most tehát annak van itt az ideje, hogy meneküljünk az Istenhez. Meneküljünk az ő királyi székéhez. Lehet, hogy nem sokára annak is itt lesz az ideje, mellesek, hogy vidékre menjünk, mert hát ott talán elviselhetőbb lesz az élet. Ugye a gazdasági és egészségügyi összeomlás először a nagyvárosokat érinti, tehát lehet, hogy bölcsebb dolog lesz nem sokára ezen elgondolkodni. Nyilván a Jóisten mindenkinek ki kell, hogy jelentse egyénileg, és ezt kutatni is kell. De a legfontosabb dolog az, hogy meneküljünk a Jóisten színe elé. Tegyük rá az ő kezére az mi életünket most. És amíg ilyen nyugodt időszak van, alapozzuk meg a mi életünket is, gyakorlati téren. Hogy lássák az emberek, hogy valami más van a mi életünkben, mint ami megszokott. Vessük el azt a bizonyos magot. Mert az utolsó időben, a legvégén már nem biztos, hogy lesz az embereknek arra ideje, hogy ezen gondolkozzon. Nekünk még kevésbé. Azt mondta Jézus, hogy meneküljenek a hegyekre. hogy a hegyeket érthetjük azt is, hogy Isten hegyei. Meneküljünk lelki magas hegyekre, magaslatokra, az Isten igéjéhez. Mert a kísértés órája az el fog jönni a világra. És ugye a 25. és 27. vers között Jézus beszél a legvégéről az eseményeknek, arról beszél, amit már ma is idéztünk a szombatiskolában. Jön a nagy nyomorúság a földre, és az emberek tanástanók lesznek a tenger zúgása miatt, és a kétség lesz úrá az emberiségen. Ugye ez a hét csapás időszaka. Az emberek azt hiszik, hogy a vallás majd megoldja a problémákat, ehelyett nem oldja meg. Jön az utolsó nagy összeomlás, ami mivel végződik? 27. vers, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez a vég. Nem tudom, hogy mennyit szoktunk ezen gondolkodni, de azt hiszem, hogy legfőbb ideje, hogy nagyon komolyan elkezdjünk imádkozni azért, hogy megtartassunk ebben az időben, mert közel van. Minden készen áll arra, hogy a világon ez a hatalmi átrendeződés ez bekövetkezzen, és minden készen áll arra, hogy a világ még egyszer utoljára szembesüljön ezzel a kérdéssel, hogy Isten a legfontosabb, vagy a hamis vallás. Nekünk is fel kell tenni ezt a kérdést magunkban, hogy Isten a legfontosabb, vagy az én dédelgetett vágyaim, elképzeléseim az életről, és nagyon-nagyon fontos rendezni az emberi kapcsolatainkat is. Amikor a gyülekezetben torzsalkodások vannak meg, olyan dolgok, amik egyáltalán nem örömteljesek, amikor megengedünk magunknak ilyen jelenségeket, akkor kezdjünk azon gondolkodni, hogy nem sokára talán az életünkért kell küzdeni. És ilyen fényben próbáljuk meg a kis torzsalkodásainkat egymás között értékelni. Hogy most nekem van igazam, vagy a másiknak. Most nagyon jó dolgunk van, és most talán megengedjük magunknak ezt, de nem sokára eljöhet az az idő, amikor már el fognak törpülni ezek a problémák. Mert az lesz a kérdés, hogy életben maradni és hogyan. Ugye a Jézus Krisztus eljöveteléről, amikor szólt, akkor utána egy egyszerű példázatot mondott itt a 30. verstől, 29. verstől, 32-ig a fügefáról, és azt mondotta, hogy amiképpen a fügefa virágzik és kihajt, és tudjátok ti, hogy ez közel van a nyár, amikor érni fog a füge. Azonképpen nektek is tudnotok kell, hogy is állnak ezek az események. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy azért bár nem szeretjük nézni a televíziót, de azért nyitott hüllel figyeljünk az eseményekre. És bár nagyon sok a tisztátalan dolog, és nyilván azokat meg kell szűrni az olvasmányainkban, de nagyon érdemes odafigyelni azért, mert az események mögött megláthatjuk azt, hogy hogyan is teljesednek a Szentírás szavai. És még egy nagyon fontos gondolat, amivel Jézus aláhúzta azt, hogy ezek gyorsan fognak következni, ezek nem évtizedekig fognak elhúzódni. Azt mondta, nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek. A mi nemzedékünk, különösen ez a mi generációnk már abba a korszakba született a 70-es években, amikor már ezek elkezdtek teljesedni. A környezetvédelem, a környezeti válság már elkezdett kibontakozni. Más kérdés, hogy most kezd ez felgyorsulni. De bizonyosak lehetünk abban, hogy a mi generációnk már, és nem csak a mi generációnk, hanem a nálunk idősebbek, 40-esek, 50-esek, nagyon könnyen megélhetik ezt a kifejletet, ezt a végkifejletet. Utolsó kérdés az Isten tiszteleten, hogy mi akkor a mi hozzáállásunk? Hogyan kell megtartatnunk ebben az időben, és mi az egyetlen megoldás? Itt van a 34. és 35. versben. Azt mondta Jézus, vigyázzatok, hogy az élet gondjai, részegség vagy mámor miatt el ne nehezedjen a ti szívetek, hogy rátok jöjjön az a nap, mert mint egy csapda úgy lepi meg az egész földkerekséget. A vigyázás az első dolog. Ugye ma az élet gondjai különösen is lekötik az embert, pláne ebben a nehéz gazdasági helyzetben, hogyan fogom fizetni a számlát, stb. Stb. Nyilván valamilyen szinten ezzel foglalkozni kell. De azt mondta Jézus, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, mert nagyon sokszor lehet az, hogy egy elnehezíti a ti szíveteket, és nem tudtok gondolkodni az örökké való dolgokon. És még egy valamit mondott Jézus, szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az embernek fia előtt. Ezt szeretném összekötni egy másik igével, amelyet Joel próféta könyve 3. fejezetében olvashatunk. Joel próféta könyve miről szól? Gyakorlatilag kis jelenések könyve. Joel próféta arról szól, hogy hogyan fog az emberiség egy végső válságba jutni, és a 3. fejezet pedig arról szól, hogy Istennek mi lesz erre a válasza, kitölti az ő szent lelkét, hogy még egyszer megszóljon az evangélium, és az utolsó gondolatában a 3. versnek van egy ige. Mindaz pedig, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Miben tartatik meg? Azt mondja Joel próféta könyve a 2. fejezetben például, hogy jön az Úrnak napja, felhőnek és borúnak napja, jajgatásnak és pusztításnak napja, kiáltoz még azon a hős is. De aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy aki sok előadáson vesz részt, az megtartja az Úr. Meg aki nagyon-nagyon-nagyon sok szeretett szolgálatot gyakorol úgy, hogy majd megszakad, azt majd megtartja az Úr. Ezek is fontosak nyilván a maguk helyén. De ki tartatik meg? Aki segítségül hívja az Isten nevét. Nagy kérdés tehát az lesz, hogy mennyire tanuljuk meg letenni az énünket, mennyire tanuljuk meg azt, hogy az ima emberei legyünk, hogy teljességgel Isten vezetésére hagyjuk az életünket. A szeretett szolgálatban, a beszédben, a gyülekezeti szolgálatokban, mindenben, az egész életünkben. Mennyit szoktunk imádkozni azért, hogy a Jóisten tartson meg bennünket ezekben az időkben. Mert világos, hogy Isten neve nélkül nem lehet megállni. Azt mondta Jézus, hogy szüntelenül könyörögjetek, hogy megállhassatok egyrészt ebben az időben, másrészt az embernek fia előtt. Mert Isten ítéletre jön, és ez az ítélet mindenkit érint. Mindenki felett döntés születik az örök élet, vagy az örök elveszéssel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy itt az ideje a nagyon komoly önvizsgálatnak, és itt az ideje annak, hogy átgondoljuk egyrészt az Istenhez való viszonyunkat, másrészt pedig, ami legalább ennyire fontos, az emberekhez, különösképpen a keresztény testvéreinkhez való viszonyunkat. Mert nem sokára nagyon is szükség lesz arra, hogy egymást bátorítsuk, nagyon is szükség lesz arra, hogy egymásnak erőt tudjunk adni, mert Istenre és egymásra számíthatunk egyedül, a legvégén már csak Isten. Zárásképpen egy gondolatot szeretnék idézni, amit nem idéztem a beszédből, de itt most helye van, itt a 28. versben, amely legyen, mint egy bátorítás a mi számunkra. Azt mondta Jézus, hogy mindamikor ezek bekövetkeznek, és amikor látjátok ezeket, emeljétek föl a ti fejeteket, mert elközelített a ti megváltásotok. Bár kétségtelen, hogy nem szívderítő dolgokról szóltam az elmúlt rövid órában, de azt gondolom, hogy a végső kicsengése azért ez a 28. vers ennek a beszédnek. És ez összefoglalja mindazt, amit Jézus ezáltal a beszéd által mondani akart a benne bízó embereknek. Vagyis, nagyon nehéz idő jön a földre, olyan, amilyen még soha nem volt, de ez mind egy jó dolognak az előkészülete, vagyis a megváltásnak, a végső szabadulásnak az előkészülete. A vajúdás kezdete, ahogy mondta Jézus, hogy a vajúdásból mi következik? Szülés, egy új élet. Megszületik egy új civilizáció. Egy új életforma. Aminek a kezdő pontja Jézus Krisztus eljövetele lesz. Tehát azt hiszem, hogy nekünk nem csupán félnünk kell, sőt nem elsősorban félnünk kell a végidő eseményeitől, bármennyire is itt vannak az ajtó előtt, hanem ami a legfontosabb, imádkozni, rendezni az emberi kapcsolatokat, amennyire csak lehet, és Jézus Krisztusra tekinteni egyedül. És bízni abban, hogy a mi megváltásunk az közel van, hogy Jézus Krisztus által átmehetünk ezen az időn, és át is fogunk menni, bár nem lesz könnyű. De Isten azt ígérte, hogy aki ő benne bízik, aki nem magában, nem emberekben, nem azt mondja, hogy majd a testvérem hite majd megtart, mert majd ő erősít engem, hanem az én Istenem tart meg egyedül ebben az időben. Aki elnyeri ezt a bizalmat Isten iránt, az megtartatik. Ő Isten adja meg az ő kegyelméből, hogy most még, amíg csak körülveszik a hadseregek Isten népét, amíg csak beszélnek arról, hogy egy egyházi hatalomváltás jön a Földön, mert most még csak beszélnek róla. Nem sok idő múlva nem beszélni fognak, hanem választani is fogják ezt az emberek maguktól, dalolva és örülve. Most még csak beszélnek erről. Most még tart a kegyelem idő, amikor nyugodtan a belső szobánkban könyöröghetünk Istenhez, hogy tartson meg bennünket. Használjuk ki ezt az időt. És ő Isten adjon nekünk felelősségtudatot, hogy kihasználjuk ezt az időt magunk miatt, a szeretteink miatt, de legelső sorban az iránt a megváltó iránt érzett szeretetből, aki az életével fizetett azért, hogy egyáltalán megváltásról lehessen beszélni, és vajúdásról, ne pedig végső pusztulásról, ami az egész emberiséget tekintet nélkül magával viszi. Jó Isten, adjon nekünk kegyelmet, hogy felébredjünk, ha eddig aludtunk, mert csak ő tarthat meg bennünket, és adjon nekünk olyan győzelmeket most, ami elégséges tapasztalat lesz majd, és elégséges erkölcsi tőke, hogy a legvégső próbán is győzni tudjunk az örök életre az ő nagy kegyelméből. Amen.